Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyvének az első 20 versét olvasom föl. Ézsaiásnak, Ámoc fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzziá, Jótám, Ákház és Ezékiás voltak Júda királyai. Halljátok meg, egek, figyelj ide föld, mert az Úr szól. Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izrael nem ismer népem, nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép, gonosz utódok, romlott fiak, elhagyták az Urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle. Minél több verés kapok, annál jobban ellenkeztek. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta épp hely, csupa zúzódás, kékfolt és gennyesebb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyították. Országotok, pusztaság, városaitokat fölperzselték, földeteket szemetek láttára idegenek tarolták le, pusztaság, mint ahol idegenek dúltak. Olyan maradt Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint csőzház az uborka földön, vagy mint egy ostromlott város. Ha a seregek ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lennénk, mint Szodoma, Gomorrához hasonlítanánk. Halljátok az Úr igéjét, Szodoma vezetői, figyeljetek Istenünk tanítására, Gomorra népe. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én. Terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felé nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek, bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg. Vértapad a kezetekhez, mossátok tisztára magatokat. Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket, ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvát jogát és az özvegyek peres ügyét. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. Az Úr szája szólt. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy a Te nevedben összegyűlhettünk a mai nap, és köszönjünk Neked ezt az igét. És kérlek, áld meg, mondd itt, hogy rajtad keresztül meghalljuk a Te igédet, és megértsük a Te üzenetedet. Köszönjük Néked a sok szolgálatot a zenével, a hangosítással, az ajtónálással, és köszönjük, hogy más gyülekezetben is annyian szolgálnak. Kérünk, Urunk, minden ember szolgáljon Téged. Jézus nevében erre kérünk. Ámen.
Következő hónapokban fogunk foglalkozni a prófétákkal az Ószövetségből, és reméljük, hogy sok mindent fogunk tanulni ezeket a könyvekből. Szeretnék kezdeni egy történettel, amivel remélem, hogy egy kicsit tudunk gondolkozni azon, hogy mi hogyan látjuk egy helyzet. Tegyünk fel, hogy szívbeteg vagy. És tegyünk fel, hogy olyan szívbeteg vagy, hogy az orvosok azt mondnak, ha egy héten belül nem műtenek, meg fogsz halni. És tegyünk fel, hogy a legjobb sebész a világban ő vállalta a műtét. És tegyünk fel, hogy a legjobb kórházban fog végezni ezt a műtétet. A te feladatod bemenni a kórházba, és tenni a te életed a sebész kezébe. De tegyünk fel, hogy te azt mondd, hogy jó, rendben, én szívesen engedem, hogy ezt az orvos csinálja, de szeretnék kérni, hogy ezt csináljon altatás nélkül. Mert műtét közben én szeretnék mondani egy vagy két dolgot, hogy hogyan kell csinálni ezt és azt. Bárki csinálna ezt? Remélem nem. Remélem, hogy ha valaki szívbeteg, és van a legjobb sebész a világban, aki fog műteni, az lenne a logikus, hogy mi azt mondjuk, hogy én fogok bízni benne. És én fogok ingedni, hogy ezt a sebész végezzen ezt a műtét, és azt fog hozni egy jó eredményt. De mielőtt megítéljünk ezt az embert, gondolkodunk egy kicsit saját magunkról. És ahogyan mi hogyan álljunk Istenhez. És hányszor van az a mi életünkben, hogy mi azt mondjunk Istennek, hogy rendben Isten, te teremtettél a világot, te vagy a minden tudó, te ilyen vagy, te olyan vagy, de szeretnék néha mondani neked, hogyan kell csinálni a dolgokat. Mert az én látásom valahogyan az, én sokkal jobban látom, hogy mi kell nekem. Egy kicsit nevetséges ez. Amikor mi, mint teremtmény, próbáljuk adni tanácsot Istennek, hogy hogyan kell csinálni dolgokat. De valahogyan én azt látom, hogy mégis mi, mint emberek, ezt csináljuk, és mindjárt fogunk látni azt, hogy mi volt azt az üzenet, amit Ézsaiás kapott Istentől. Mert lényegében ez volt a probléma abban az időben, Izraelben, hogy az emberek azt mondták Istennek, hogy mi jobban látjuk. Mi jobban tudjuk, mint te. És inkább mi fogunk vezetni a saját életünket, és mi nem fogunk alapvetni magunkat az alá, amit te mondsz. Mielőtt nézünk ezt a történet, egy kis háttér információt szeretnék adni. Először az Ézsaiás könyvéről, ez a könyv az Ézsaiás proféta írta, ő, ahogyan olvasunk, az első versben több királyság alatt történt az ő szolgálata, amikor ő kapta az üzenet Istentől, és ő továbbadta azt Judeában. Krisztus előtt kb. 740-ben kezdte az ő munkája, és egészen kb. 680-ig tartott egy 60 év, amikor az Ézsaiás kapta az üzenetek Istentől, és továbbadta a népnek. Érdekes módon, hogy a tudósok vitatkoznak arról, hogy ki írta ezt a könyvet. És nagyon sok olyan tudós van, úgy van, hogy az első 39 fejezet, az elég nagy a valószínűség, hogy Ézsaiás írta azt, de a többi rész nem lehet, mert vannak olyan dolgok benne, ami történt sokkal később, az Ézsaiás élete után. És azt mondom, hogy akkor az nem lehet, hogy Ézsaiás írta azt, mert akkor az valami, ami a jövőben van. És akkor próbálnak azt csinálni, hogy mondani, hogy volt három, legalább kettő, esetleg három ember, aki írta ezt, és az egyik nem írta Krisztus előtt 680 évvel, hanem sokkal később, miután történt, az, ami szerepel benne. Mi, amikor mi tanulmányozunk az Ézsaiás könyvet, azt kell mondanom, hogy mi semmi okat nem látjunk arra, hogy mást írta ezt, mint Ézsaiás. És akkor hogyan magyarázunk, ami történik a 40. résztől a 66. részig? Mi úgy értelmezünk ezt, hogy Isten tudja, hogy mi lesz a jövőben. Isten a minden tudó. És Isten ezt az információt adta Ézsaiásnak, és ő mondta a népnek. Ő nem írta ezt, miután történt, hanem ő írta ezt, mi előtt történt. Nagyon fontos, amikor mi olvasunk ezeket a könyveket, ahol vannak proféciák benne, hogy mi megértsünk azt, hogy nagyon nehéz a mi feladatunk. Nagyon nehéz a mi feladatunk, amikor mi értelmezünk a proféciák. Azért, mert amikor mi látjunk valami, ami a jövőben van, mi nem tudunk pontosan látni azt, hogy mikor lesz mi. És ahogyan mi látjunk a dolgokat, úgy tűnik, hogy van két olyan profécia, ami teljesen egymás mellett. És a valóság van egy profécia, ami szól arról, amikor Jézus jött. És van egy másik profécia, ami beszél arról, hogy Jézus mikor fog visszajönni. De amikor mi olvasunk ezt az Ézsaiás könyvben, ott szerepelnek egymás mellett. És akkor kell egy bölcsesség, hogy mi tudunk dönteni, hogy melyik időszakról beszél. És a mi képességeink ebben egy kicsit korlátozott. Ez egy olyan, mint amikor az ember utazik egy kocsival. És tegyünk fel, hogy Erdélyben menjünk, és amikor odaadjunk Erdélyben, nézzünk előttünk, és látjunk a hegyeket. És amikor mi messzeről látjunk a hegyeket, mi azt látjunk, hogy az egyik csúcs ott van a másik csúcs mellett. Mint ha pont egymás mellett. És utána vezetünk egy 15-20 kilométert, és érkezünk az első csúcshez, és akkor rádöbbenjünk, hogy az a másik csúcs nem mellette, hanem az még mindig több kilométer arrébb. Szóval úgy van, amikor mi foglalkozunk a proféciával a Bibliában, hogy vannak olyan helyzetek, amikor mi messze vagyunk tőle, hogy úgy tűnik, hogy egymás mellett. De amikor mi egyre közelebb menjünk az egyikhez, akkor láthatunk azt, hogy milyen nagy távolság van a kettő között. És azért fontos, amikor mi olvasunk az Ézsaiás könyvet, vagy más proféciát, hogy mi vegyünk tudomásul azt, hogy korlátozott a mi képességeink dönteni azt, hogy mi mikor történik. Mégis van sok mindent, amit tudunk tanulni, de óvatos kell lenni ezzel. Egy másik nagy félreértés, amikor mi beszéljünk a profétákról, az, hogy mi volt a proféta feladata. És valahogyan a mi egyszerű gondolkodásunkban mi azt mondjuk, hogy a proféta feladata mondani azt, hogy mi lesz a jövőben. Én azt mondom, hogy ez csak egy kis szerepe volt a proféta munkájában. A proféta feladata az volt, hogy mondani a népnek, amit Isten mondott. Mondani a népnek, amit Isten mutatott. Szóval lényegében azt kell megérteni, hogy a proféta feladata kommunikálni azt, amit Isten üzen. A proféta maga, ő nem az, aki üzen, hanem az ő feladata tovább adni az Isten üzenete. És nagyon sok mindent, amit ő tovább ad, mint Isten üzenete, nem profécia, hanem van egy olyan része, ami ítélet. Van egy nagyon nagy része, amikor a proféta feladata segíteni az embereket látni azt, hogy milyen az ő élete. A proféta egyik feladata az volt, hogy visszahívni az embereket Istenhez, amikor más irányba mentek. A proféta feladata fegyelmezni volt a nép, hogy Isten hogyan fog ítélni. Szóval a proféta nem a fő feladata mondani, hogy mi lesz a jövőben, hanem a fő feladata tovább adni az Isten üzenetet. Nézzünk most ez a konkrét üzenet, ami szerepel itt az Ézsaiás első részében, esetleg lehet mondani azt, hogy dióhelyben, amit látjunk itt az első részben, ez, amit Isten próbál az egész élete, az egész szolgálata alatt az Ézsaiás keresztül üzenni a népnek. A második versben, halljatok meg, egek, figyel ide föld, mert az Úr szól. Fiaim, felneveltem, felmagasztaltam, de ők elpartoltak tőlem. Isten azt mondja ebben a versben, hogy ő mindent tett az ő népéért. Ő olyan volt az ő népe fele, mint egy édesapja. Ahogyan az Oli mesélt, amikor beszélt az ő fiával. Az Oli próbálta magyarázni neki ezeket a nehéz dolgokat. Mert ő akart segíteni az ő fiát, hogy megértjen ezeket. Az Oli mindent megtett, amit ő tudta megtenni, hogy legyen világos és értető a fiának. Isten még inkább ezt csinált az ő népével akkor, és Isten ezt csinál velünk. Ő rengeteg mindent ad nekünk. Ő rengeteg mindent adott az ő népének, de érdekes, hogy itt a harmadik versben milyen kemény ítélet ad Isten. Ő azt mondja, hogy az őkör ismeri gazdáját, a számar is uranak jászlat, de Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Mit mond itt? Isten azt mondja az embernek, a számar okosabb nálad, az ökör okosabb nálad, mert ő elismeri, hogy ki az ő mestere. De ő azt mondja, hogy de olyan kemény a te szíved, hogy te akarsz mondani Istennek, hogyan kell csinálni a dolgait. Olyan, mint a beteg, aki akar mondani a szívsebésznek, hogy hogyan kell végezni azt a műtétet. Nagyon erős, nagyon kemény ítélet volt ez. És utána a negyedik verstől a nyolcadik versbe megint mondja azt, hogy mennyire sok mindent Isten adott, és hogy ez a nép a választ arra a lázadás. A lázadás. Ahelyett, hogy tudtak alapvetni magunkat Isten alá, ők lázadtak ellene. A kilencedik vers azt mondja, azt olvasunk, hogy ha a seregek ura nem hagyott volna néhány menekültet. Egy kis maradék. Volt egy kis rész abban az országban, abban az időben, akik tovább követtek az urat. Tizedik vers. Halljatok az Úr igéjét. Figyeljünk arra, amit ő mond. És utána azt olvasunk a 14. verstől, hogy azt mondja, hogy azok az éger áldozatokat, amit hoztok, fölöslegesen hoztok. Mert amit ti csináltok, ti csak külsőleg csináljatok azt, és a probléma nem az, hogy hozol áldozatot, a probléma az, hogy mi van a szívedben. kíváncsi lenném, ha az Ézsaiás ma élne Európában, vagy az Egyesült Államokban. És ha ma kapna egy hasonló üzenetet Istentől, Isten mit mondana nekünk a 21. században? Szerintem nagyon hasonló lenne a mondani való, ami volt majdnem 3000 évvel ezelőtt. Szerintem ő ugyanazt mondana azt, hogy elegem van abból a játékból. Amból, hogy külsőleg próbáltok mutatni valamit. De a szívetek messze van tőle. Tizenhatodik versben azt mondja, hogy mossatok tisztára magatokat. Ez egy hívás Istentől, hogy itt az ideje megbánni a bűnt, és visszafordulni az Úrhoz. És ha mi nézünk az Egyesült Államok, ha mi nézünk Európa, azt kell látni, hogy a lényeges többség, a lényeges többség ugyanott vannak, ahol a zsidók voltak, amikor Ézsaiás szolgált. Elfordultunk Istentől. Elfordultunk az Isten igéjétől. És mi felülbíráljuk azt. És mi mondjuk, hogy mi az igazság. És mi mondjuk, hogy mi a jó, és mi a helyes. Fontos, hogy amikor mi olvasunk ezt az igét, mi találkozunk az üzenővel. És mi látjunk, hogy ki az, aki küldi ezt az üzenetet. És az üzenetet nem az Ézsaiás üzenete. Az Ézsaiás csak egy eszköz volt az Isten kezében. Az üzenő Isten. Már a negyedik versben mi olvasunk azt, hogy ő az Izrael szentje. Mit jelent az nekünk, hogy Isten szent? Eddig ő beszélt itt a harmadik versben, a negyedik versben arról, hogy milyen bűnös a nép. Az, hogy Isten szent, azt jelenti, hogy ő bűntelen. Isten egészen más, mint mi. De mégis, az átlag ember lekezeli Istent. És azt mondja, hogy Isten nem Isten. És lényegében az átlag ember Európában, vagy az Egyesült Államokban azt mondja magáról, hogy ő Isten. Szó szerint nem így. Esetleg nem szavakkal így kifejezi maga. De a gyakorlatban igen. A gyakorlatban a hogyan él az ember. Az ember azt mondja, hogy én ugyanolyan vagyok, mint Isten. És valahogyan meg kell értenünk azt, hogy mi nem vagyunk egy röngő Isten. Isten szent. Isten egészen más. Isten a mindenható. És ahogyan ő követeli itt a zsidóktól, azt követeli tőlünk, hogy mi aláveszünk magunkat Isten alá. Ha tovább olvastunk volna a 24. versben, mi olvastunk volna, hogy ő a seregek ura, az Izrael erős Istene. Az az erős Isten. A 8. Zsoltárban nem fogok olvasni azt most, de ha valaki akar ma délután egy kicsit élmélni ezen, tudna olvasni a 8. Zsoltár 5-10 vers. És abban a Zsoltárban látjuk azt, hogy Isten a teremtő. Amikor Isten teremtett, ő másképpen teremtett, mint ahogyan mi teremtünk valamit. Én tegnap egyedül voltam otthon, és akkor éhes lettem, azt mondta, hogy nekem kellett főznöm. Amikor én bementem a konyhába, én nem tudtam csinálni, milyen jó lett volna, ha tudtam volna csinálni. Bemegyek a konyhába, ott állok a konyha közepén, és én azt mondom, hogy legyen ebéd. És esetleg én mondom, hogy mi legyen az az ebéd. Ha én ezt próbáltam volna csinálni, mi történt volna? Semmi. Hanem kellett beülnöm a kocsiba, minni a boltba, vásárolni valamit. És utána kellett készíteni azt az ebédet. Amikor Isten teremtett a világot, nem kellett a boltba menni. Nem kellett a praktikérbe, az óviba menni, megvásárolni azokat a dolgokat, hogy tud létrehozni a földet. Amikor Isten teremtett, ő az ő szavaiba. Ő azt mondja, hogy legyen, és lett. Mi nem tudunk összehasonlítani magunkat Istennel. Isten a mindenható. A másik, amit látjunk Istenről, az, hogy Isten nem változik. Isten nem változik. A Mózes 4. könyvében a 23. rész, a 19. versben a következőt olvasunk. Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg nem tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít. Mózes 4. könyve, 23. rész, a 19. vers. Ebben az igében mi azt mondjuk, hogy Isten nem változik. Isten minden információval rendelkezik. Mi állandóan változunk. Mi azért változunk, mert mi tanuljunk valamit. Nem tudunk felfogni azt, de Isten nem tud tanulni. Van olyan, amit Isten nem tud csinálni. Isten nem tud tanulni. Mert ő már mindent tud. Mi állandóan tanuljuk. De Isten nem tanul, Isten nem változik. És azért fontos, hogy mi tudjunk azt, hogy Isten nem változik. Mert ha Isten nem változik, akkor amit ő mondott, egy proféta által, majdnem 3000 évvel ezelőtt, Ugyanazt mondaná ma. Az utolsó 3000 évben semmi, ami történt, nem volt meglepetés Isten számára. És Isten ugyanolyan hatalmas és ugyanolyan kegyelmes maradt ebben a 3000 évben. És az, hogy Isten nem változik, azt jelenti, hogy számunkra érdemes olvasni, amit ő írt. 3000 évvel ezelőtt. Mert mi nem mondjuk azt, hogy igen, változott, a világ változott, mindent ez most már nem érvényes. Szerintem nagyon érvényes azt, amit olvasunk itt a 21. században. És lényegében mi azt látjunk, hogy az üzenet, amit Isten akkor adott, mára is szó. És ahogyan akkor mondta azt, hogy a külső szertartás nem a lényeg. Ő azt mondja azt nekünk ma. Ő azt mondja, hogy az iszonyú kevés. Ha mi szépen fölöltözünk vasárnap délelőtt, és mi bemenjünk a templomba, és ott vagyunk több mint egy órán keresztül, mert hosszan predikál a predikátor mindig. És mi azt mondjuk, hogy én milyen rendes vagyok. Én milyen jól tettem. Valami kulcsot próbáljunk mutatni, hogy én vagyok az Isten féle. De Isten fölteszi a kérdést, hogy nem az a lényeg, hogy milyen a szertartás, hanem ő fölteszi, milyen a szíved. És ha a szertartás történik szív nélkül, hiába való az a játék, amit mi játszunk. Isten akar tudni, hogy mi van a szívünkkel. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Esetleg jobb lenne, szálljunk párbeszédbe. Ha vékeitek, skarlátpirosak is, hófehérke válthatott. Ha vörösök is, mint a bíbor, fehérke lehettek, mint a gyapjú. Mitől lesz fehér a mi bűneink? Az, hogy mi teszünk valamit? Az, hogy mi szépen tartjunk a szertartás? Nem. Ez attól lesz, mert Isten irgalmas. És Isten megbocsát a mi bűneink. És ő megtisztít, és az, ami piros volt, az fehér lesz. Mi nem tudunk csinálni azt. A gyerekeim, amikor kicsik voltak, volt egy könyv. A könyv lényege nem túl fontos, de a szerző Dr. Zeus. És ebben a könyvben voltak a gyerekek, és játszottak otthon, és valami piszkos lett. És piros lett. És akkor próbáltak rendet csinálni, de a törő között, amit használtak fölturulni a pirost, a törő között piros lett. És utána, amikor érintettek mást azzal a törőközővel, a másik dolog is piros lett. És egy idő után minden az egész házban piros lett. Annak ellenére, hogy ezek a gyerekek próbáltak minden csinálni, hogy legyen rend. De a gyerekek maguktól nem tudtak rendet csinálni, és utána volt valami kursus segítségbe, nekik valami természet fölötti, és amikor az a természet fölötti volt, minden fehér lett. Minden fehér lett. De csak akkor lett fehér, ha volt valami kúsor segítség. És valahogyan, ha mi próbáljunk csinálni rendet a saját életünkben kúsor segítség nélkül, kudarc lesz. A kúsor sértartás csak letakarja, nem tisztítja. És van egy másik dolog, ami probléma volt akkor a zsidóknak, és ami marad a mi életünkben is. És az a bűnös természetünk az, hogy mi alapvetően önzőek vagyunk. És tudom, hogy az nem egy népszerű dolog, hogy az ember jön Isten tiszteletre, vigasztalásra, és a lelkész ott elől, és azt mondja, hogy te önző vagy. És a legjobban mondom azt, hogy mi önzőek vagyunk. De mi egy olyan társadalomban éljünk, hogy én azt mondom, hogy mi el vagyunk kényeztetve. Mi el vagyunk kényeztetve. Ha mi összehasonlítunk a mi életünk, az all, ami volt. Csak egy 100 évvel ezelőtt. Egy 150 évvel ezelőtt. Nekünk olyan természetes, hogy amikor mi hazaérkezünk, mi nyomjunk egy gombot, és egyből van futás. Munka nélkül van futás. Amikor késő délután 5-kor és már sötét van kint, nyomjunk egy gombot. Világosak. El vagyunk kényeztetve. Egy 150 évvel ezelőtt az ember nem tudta ezt csinálni. Gondolj bele, hogy mi volt 500 évvel ezelőtt. A reformáció idejében. Mi el vagyunk kényeztetve, amikor ma reggel fölkeltünk, és azt mondjuk, hogy megyek Isten tiszteletre, vagy nem. Azt mondjuk, jó, megyek, mert én kocsival tudok menni. És sok esetben az a kocsi egy garázsban van. Az ember nem is lép ki a hidegbe. El vagyunk kényeztetve. Mi nem látjunk azt, hogy milyen könnyű a mi életünk. Az átlag ember, aki itt van ma délelőtt, nem ízgul arról, hogy ma délután lesz-e vacsorán, vagy nincs. Mert bőségesen van a spájzban és a hűtőszekrényben. Valahogyan ez teljesen természetes. Valahogy jogaim van. Jogaim van, hogy nem kell sorban állni, tankolni a kocsit. Ha megyek egy gyors étterembe, akkor jogom van, hogy egy percen belül kiszolgálnak. És fel vagyunk háborodva, amikor több, mint egy percet kell várni. fel vagyunk háborodva, amikor próbáljunk intézni valami telefonon. És amikor fölhívunk egy számot, ahelyett, hogy beszéljünk egy emberrel, beszéljünk egy géppel. És a gép egy kis párbeszéd tart velünk, hogy kell ezt a gombot nyomni, és ezt a gombot nyomni, és idegesek vagyunk. Mert én egy fontos ember vagyok. Mit képzelnek az, hogy váratni engem? Nagyon könnyen átruházni a felelősséget. Nagyon könnyen azt mondani, hogy a probléma a másik emberben van, de én rendben vagyok. Az Ézsaiás próbált fölébreszteni a népét. És próbált mondani nekik, hogy nincs rendben. Az értékrendjed nincs rendben. 17. vers. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térjetek jó útra az erőszakosokat, védjetek meg az árvák jogát, és az ötvegyek peres ügyeit. Döntés előtt álljunk. Alla veszünk magunkat Isten igéje alá, vagy nem. Alla veszünk magunkat, vagy fölül bíráljuk. Egy pár napja az Egyesült Államokban beiktatták egy új elnököt. De nem csak egy új elnököt beiktatták, hanem egy elnök helyettes. És mind a kettőn, amikor ők beiktatták, az ők kezükre tették egy Bibliára. Azt mondták a Trumpról, hogy ő használt két Bibliát. Az egyik ugyanaz a Biblia, amit Abraham Lincoln használta, amikor beiktattak őt, és egy családi Biblia. Az elnök helyettes, a Mike Pence is szinte két Bibliát használt. Az egyik, ahogyan az ő szavai szerint azt, amit minden reggel olvasom. És a másik, a Ronald Reagan Biblia. És azt mondta a Pence, amikor a Ronald Reagan Biblia használta, ő nyitotta azt egy Biblia igére. A Krónika második könyve, a hetedik rész, a 14. vers. A 2. Krónika 7:14. De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz útjairól, én is meghallgatom a minból, megbocsátom vétkeiket, és meggyógyítom országukat. Ha az én népem, aki hallja az én hangomat, ha ők imádkoznak, ha ők alá veszük magukat Isten alá, akkor Isten azt mondja, hogy akkor én fogok hallani az imádság, és én fogok meggyógyítani őket. Lelkileg. ez az igény elhangzott abban az időben, amikor Ézsaiás szolgált. Fontos, hogy mi megfontoljunk, hogy ez az igény mit mond nekünk. Még egyszer olvasom. De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek. Ha imádkoznak, keresi az én orcámat, és megtérnek gonosz útjairól, én is meghallgatom a minból, megbocsátom vétkőket, és meggyógyítom országokat. Imádkozunk. Édesatyunk, mi azt látjunk, hogy a probléma nem csak a mi országunkkal, nem csak a világunkkal, hanem kezdődik velünk. Kezdődik saját magunkkal. Kérjünk, segíts minket, hogy mi tudunk megalázni magunkat a te ígéd alá, a te akaratod alá. Segíts minket mondani azt, hogy Uram, legyél az Úr az én életemben. Én nem kérjelezem, én nem felülbírálom azt, amit te mondsz. Köszönjük, hogy te meghallgatsz a mi imádságunkra, és hogy te kegyelmes vagy velünk, ahogyan kegyelmes vagy, voltál Izrael majdnem 3000 évvel ezelőtt. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.